Köszönjük, hogy az áprilisi voksolásnál is minket választottak. Ha pedig önök továbbra is ragaszkodnak a napra kész és kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, akkor műsoraink elkészítését támogassák adójuk 1%-ával, amelyet kérjük, hogy ajánljanak fel az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítványnak.
Készült az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítvány megbízásából.
Ott, ahol a milliárdos bankszámlák elapadnak, a könyvcsatornák elerednek. Az egyik oldalon vélhetően a kétségbeesés könnyei, a másik oldalon, ha sejteni vélem, és legalábbis talán jól teszem ezt, akkor az öröm könnyei lehetnek. Erős a gyanúm, hogy a ne féljetek szlogent ettől függetlenül nem váltja fel a ne sírjatok, bár ki tudja, sohasem lehet tudni, ti ne nevessetek. Jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Csatpont 2, Köböl Anita vagyok. Már is kezdünk, már is bemutatom önöknek ma esti vendégeimet. Hoppá, Hunor!
Nem nevettem, jó estét kívánok!
Bot Hunor!
Itt jó estét kívánok!
Juhász Bence!
Jó estét, sziasztok!
És Pekárné Farkas Emese.
Jó estét, sziasztok!
Nincs bejátszunk hozzá, mert hogy egy egészen friss hír látott napvilágot adásunk előtt néhány pillanattal. Mellétei Barna Bárton visszalépett az igazságügy miniszteri pozíciótól, a jelöltségtől, és rögtön a mai napon Magyar Péter bejelentette, hogy erre a pozícióra Görög Mártát jelöli. Nem tudom, hogy a név ismerőse nektek, Hunor, mit szólsz a helyzethez?
Csak annyit tudok a hölgyről, amint lehetett olvasni a Facebook posztból, hogy ugye a Szegedi Tudományi Egyetem jogi karának a rektora. Hát, hogy azt gondolom egyébként a cseréről, hogy nyilván itt az elmúlt napok, vagy egy hét botrányai, vagy hogy mondjam, felhördülése, hogy a sógorát jelölte a miniszteri pozícióra, vezetett ahhoz, hogy ugye lecserélték, de hát lehetett olyan dolgokat is olvasni, ugye pont a Mandinerbe olvastam tegnap, hogy hát ugye itt mögött az állt, hogy a Brüsszelben azt nem örültek ennek a hírnek, hogy házon belüli vagy családon belüli miniszter kerülne a igazságügyi minisztérium élére, és ezért úgy döntöttek, hogy vagy azt javasolták Magyar Péternek, hogy cserélje le a sógorát, de hát ugye a háttérben meg már az is lehetett, a Politico cikket is felhozta a Mandiner, hogy ugye háttérben készülődik egy újabb felhördülés amiatt, mert kiderült, hogy nem tudja hazahozni az összes uniós pénzt, ugye, ami az egyik fő választási ígérete volt a Tiszának, és így próbálják meg az élét elvenni ennek a dolognak, úgyhogy kiderül, hogy milyen lesz ez a csere, mert olyan elméletet is olvastam egyébként, hogy hát igazából mindig is a második jelölt volt az igazi, és ez csak egy ilyen beugratás volt, vagy nem tudom micsoda. Én ebben kevésbé hiszek, de hát kiderül, hogy mi állt ennek a hátterében rövidesen.
Bence, nagyon sóhajtottál itt mellettem jobbra.
Igen, igazából én azt gondolom, hogy ez nem inkább egy brüsszeli sugalmazás eredményeként született meg ez a döntés. Az én feltételezésem és meglátásom így kívülről szemlélve a történéseket, hogy ez igazából a miniszter jelölt saját döntése lehetett, tehát nyilván Magyar Péter irányából megkapta azt a bizalmat, ami a jelöléssel járt gyakorlatilag. Voltak ilyen kritikus hangok a magyar sajtóban ennek kapcsán. Én is azt gondolom, hogy nem a legszerencsésebb döntés volt, de egy bizonyos kereten belül elfogadható döntés, és azt képviseltem, hogy nézzük meg az eredményeit majd ennek a miniszter úrnak, és ez alapján ítéljük meg az ő munkásságát. Viszont nagyon örülök annak a gesztusnak, amit ő megtett azzal, hogy nem szeretne ajtót nyitni gyakorlatilag mindenféle folyosói pletykáknak és ilyen kétes történeteknek, hanem tényleg egy mondhatni államférfiúi gesztussal gyakorlatilag inkább visszalép ettől a feladattól. Én örülök ennek a gesztusnak, és azt olvasom ki belőle, hogy nem az erő nyelvén szeretne játszani a Tisza párt a jövőben, hanem inkább a tisztességes, esetleg erkölcsi szempontoknak a figyelembevételével.
Másik oldalon egyelőre ez még így nem csapódott le, mert azért a korábbi a Fidesz kormányhoz közeli influencerek egyből kapva kaptak az alkalmon, és ott azért elhangzanak most ilyen kijelentések az étterem belül, hogy na hát úgyis lehet nagyot és történelmet alakítani, hogy nem tett semmit le az ember az asztalra, hanem üres maradt, és már is ismerjük a nevét. Ez egy kicsit ugyanaz a hangnem, amihez az elmúlt 16 évben hozzászokhattunk, szóval a változás, mintha még mindig nem akarná elindulni.
Én azért örülök egyébként ennek a döntésnek, mert számomra ez pont azt bizonyította be, hogy van értelme konstruktív ellenzéknek lenni. Ugyanis mi a 2RK-nál voltunk azok, akik nem csak hogy hőbörögtünk, amikor kijött ez a hír, hogy a sógorát jelölné Magyar Péter igazságügyi miniszternek, hanem készítettünk egy törvényjavaslatot, ami persze Lex Sógor néven nagyon nagyot futott a sajtóban, de a valódi lényege az ugye ennek az, hogy egy kicsit így a... Tehát, hogy ne az legyen, hogy most egyetlen egy helyzetre találtunk egy alkalmi megoldást, hanem akkor ezt rendszer szinten, ha már rendszerváltásról beszélünk, akkor keressünk erre egy rendszer szintű megoldást, és bizonyos kormányzati pozíciókat, bizonyos családtagok ne vállalhassanak el a jövőben. Nincsenek egy európai feelingje, szerintem rossz dinamikát teremtett volna a kormányunk belül is. Tehát, hogy elképzelem, hogy mondjuk én ott vagyok egy miniszter, és akkor tudom, hogy az igazságügyi miniszterrel nekem van egy kritikám, de tudom, hogy ő közben sógora a miniszterelnöknek. Vagy elképzelem, hogy én vagyok a miniszterelnök, és tudom, hogy rossz döntéseket hozott az igazságügyi miniszterem, mert egy alkalmas ember is hozhat rossz döntéseket, és hibázhat, és követhet el politikai hibákat, és tudom, hogy le kellene váltanom, de közben ő a húgomnak a férje, és akkor abban a helyzetben hozom magamat, hogy ott fog kiderülni abban a pillanatban, egy éles helyzetben, hogy én biztosan tudom az érzelmeimet függetleníteni a nemzeti érdektől, a szakmai érdektől, a politikai érdekétől az országnak és a pártnak.
Jó kérdés, hogy most hol tart az Abszolút Filmszínház, tehát hogy ezt most bedobták szondáztatásra, ezt a jelölt nevet, és így került be Merétei Barna Márton a köznyilvánosság tereibe, mint igazsági miniszter jelölt, és megvárták, hogy milyen reakciója lesz, vagy valójában végig ugye, hogy a Druszám is felvetette, egy a második jelölt volt a valódi jelölt, ezt nem tudhatjuk.
Miért sem lett volna?
Tessék?
Mi értelme lett volna?
Hát ugye láthattuk például Rubovszki Rita nevének a bedobását is, hogy ott ugye Pankota Lili és más influencerek megszólaltak, és őt ilyen szempontból ideológiailag problematizálva kritizálták, és akkor utána visszavonták az ő egyébként nem létező jelölését, csak éppen a felröppenését, mint oktatási miniszter jelölt, és ugye utána lett Lannert Judit. Tehát... lehet, hogy ez a része ennek az Abszolút Filmszínháznak, hogy várhatta Magyar Péter, hogy a sógorának a jelölése, tehát egy ilyen sógor-koma viszonyú, némileg nepotista jelleget mutató kormányszerkezet problémát fog szülni, és egyébként nem csak az ellenzékiek, hanem akár az ő támogatóinak a körében is, és akkor utána egy nagy vonalú gesztust mutatva, akkor ő, ahogy mondtad Bence, egy ilyen államférfiúi gesztus téve, akkor visszavonja jelölését. Jó kérdés, hogy milyen okokkal történt ez. Ez most szerintem egy ügyes politikai manőver volt minden esetre.
Bocsánat, itt az államférfiúi gesztusnál én egyébként nem Magyar Péter lépésére utaltam, hanem a miniszterjelöltnek a visszalépését illettem ezzel a jelzővel. Én legalábbis azt gondolom, hogy ez nem Magyar Péter döntése volt, bár bizonyosan
kérdés,
konzultáltak erről az ügyről.
Hogy ez valami Merétei Barna Mártonnak, vagy Magyar Péternek a döntése volt-e?
Én azt gondolom, hogy ez inkább innen érkezhetett ez, uh-huh. Ez a felvetés, de nyilván csak a médiából uh-huh. tudott információk alapján dolgozunk, de amit ő elmondott a nyilatkozatában, igen, hogy nem szeretné kinyitni azoknak a lehetőségét. Akár ennek a dinamikának, amit említettél, szerintem ez egy nagyon fontos felvetés, igen, hogy egy következő kormányban a kormányülésen ne kelljen ezeket a szempontokat figyelembe venni, hogy utána a vacsora asztalnál a családban hogyan kerülnek elő ezek a döntések, hanem pusztán szakmai értelemben tudjanak ott ülni emberek és megvitatni az ország ügyeit.
Ez hát most gondoljatok bele, hogy mit szóltottok volna hozzá, és egyébként nagyon megbocsátó voltál, Bence, amikor mondtad, hogy hát nézzük meg, hogy mit tud ez a igazságügyi miniszter, de most gondolj bele, hogy Orbán Viktor a sógorát jelölte volna egy miniszteri pozícióra, milyen hangok láttak volna a napvilágot, meg milyen cikkek születtek volna az ellenzéki médiában, és te hogy reagáltál volna rá. Tehát szerintem ez egyértelműen jó döntés volt Magyar Péter részéről, hogy visszaléptette. Tehát, hogy
no, hát és hamarosan meg is indulhat a kormányzás. Még mielőtt erre is rátérnénk, azért mutatnánk önöknek egy összeállítást arról, hogy mi minden történt az elmúlt napokban. Ezek közül csak az egyik ügy az, hogy Balázsi Gyula, ugye a korábbi az állami milliárdok letéteményese sírva adott interjút a Kontrollnak arról, hogy a meglévő vagyonának egy részét át kívánja nyújtani az államnak.
Azonnali hatállyal bezárta a Gránit Bank a Balázsi Gyulához tartozó Lansz Design számláit. A Fidesz kedvenc média vállalkozója egy nappal korábban tájékoztatta az ügyfeleit, hogy a Lansz Design számla száma megváltozott. Ezek után a Tiborcz Istvánhoz tartozó Gránit Banknál vezeti a számlát, és kért mindenkit, hogy mostantól oda utaljanak. Csak hogy a Gránit tájékoztatása szerint már ezeket a számlákat is bezárták. Balázsi Gyula május elején a Kontroll.hu-nak adott interjúban jelentette be, hogy valamennyi jelentős érdekeltségét felajánlja az államnak. Elmondása szerint a cégek összértéke elérheti a 80 milliárd forintot, miközben mintegy 100 milliárd forintnyi élő szerződés állománnyal rendelkeznek. Az interjúban arról is beszélt, hogy egyes cégeinek bankszámlaszámait korábban zárolták, ami szerinte több 10 milliárd forintot érintett, és veszélybe sodorta a működést, valamint közel 500 dolgozó fizetésének kifizetését is. Balázsi sírva beszélt arról, hogy nem akar külföldre menni, Magyarországon képzeli el a jövőjét. Ugyanakkor úgy látja, jelenlegi formájában nincs jövője a cégcsoportnak.
Szerintem kérdés nélkül is tudnátok reagálni, de azért engedjétek meg, hogy rögtön az elején például arra kérjek tőletek véleményt, hogy mennyire számít ez, hát nagyon túlzásként értékelve nagyvonalúságnak Balázsi részéről, vagy egy utolsó kísérlet arra, hogy a büntetőjogi felelősségre vonás alól mentesüljön. Emese, mit gondolsz?
Hát inkább az utóbbi, azt gondolom. Tehát bevallom, én nem tudtam együtt sírni Balázsi Gyulával az interjú alatt, és sokkal empatikusabb vagyok azokkal a családokkal, akiket egyébként tönkretett ez a fajta gyűlöletpropaganda, legyenek akár mondjuk az áldozatai, tehát akik ellen irányult ilyen stílusú propaganda, és mondjuk felkerültek óriás plakátokra, vagy akár más formában részük volt ebben, vagy legyenek egyébként akár azok a magyar állampolgárok, akik közvetetten szintén az áldozatai voltak ennek, mert hogy konkrétan pont tegnap volt egy összejövetel, ahol egy fiatal úriember azt mesélte, hogy ő ötödikes korából van az politikai ősélménye, amikor arra emlékszik, hogy a 2018-as választások előtt milyen borzalmas plakáttenger volt akkor is, és hogy ez volt az osztályukban a téma. Tehát, hogy szerintem inkább e felé kéne empátiát mutatni, és nem tudom, nagyon vastag a bőr, hogy valaki beül és így sír egy ilyen stúdióban, azt gondolom. Balázsi Gyula pozíciójában lehetséges, hogy azt gondolta, hogy esetleg megpróbálja Rogán Antalt belökni a busz alá, és akkor ő kicsit könnyebben megúszta ezt a sztorit, hogyha még most időben bedobja, és hát nyilván a megrendelőnek, aki magát az üzenetet kitalálja, kiemelt felelőssége van, de azért az, amit ott ő előadott, hogy hát sajnos a morális aggályok kapcsán ő annyit tud mondani, hogy hát nem lehet a megrendelői, nem tudom, igényt felülírni, hát azt lehet mondani, hogy nem vállalom el.
De, bocsánat, emlékeim szerint Rogán Antalra ő semmilyen formában nem hivatkozott, szóval miért éppen őt kébe ezzel a...
Azért, mert tudjuk, hogy a kormányzati kommunikációnak körülbelül hova fut ki a megrendelői szála.
Uh-huh. Urak?
Jó kérdés, vagy felvetés lenne az, hogy ezelőtt az interjú előtt ki tudta Balázsi Gyula nevét, mert egyébként szerintem nagyon sokan nem, feltetted a kezedet.
Én tudtam azért abban, a Lamborghinivel versenyzek riportból azért,
igen,
én emlékeztem rá.
Politikát
aki államigazgatás környékén megfordult.
Nézőközönség és akár ez a közeg is tudhatott erről, és hát mondjam, hogy érdekes dramaturgiája van annak, hogy tényleg előre betettek néhány zsebkendőt, hogy akkor ott most el fog durranni az a bizonyos sírás, kicsit ilyen eső után köpenyek, hogy akkor néhány nappal a választás után ez az ember, aki dolgozott abban, mind amiben évekig, akkor egy síros interjúval ő megvallja nem is tudom milyen bűneit, úgyhogy nekem van ennek az egésznek egy háttér alkuszaga Magyar Péterrel, és meg is mondom, hogy miért, mert ez a két ember például nem ma ismerte meg egymást, meg nem tegnap. hiszen 2022 előttről több olyan szerződést tudunk a Diák Hitel Központ ZRT részéről, amelyeket pénzügyi ellenjegyzőként Magyar Péter akkori vezérigazgató, és másik részről pedig Balási Gyula New Media és Lounge nevű cége jelennek meg, tehát kommunikációs szerződésekről beszélünk, 1,1 milliárd forint összértékű szerződésekről. Tehát ugye Magyar Péternek is van egyébként ilyen szempontból összefüggés rendszere ezzel az emberrel és a cégcsoportjaival egyfelől, másfelől pedig mondom, az ismeretség nem mai, tehát lehetséges, hogy ezt csak felvetem, hogy történhetett egy olyan háttér akkor a kipakolása és a sírós interjúról, aminek aztán az eredményeit a kontrollon láthattuk.
Hát egyik forgatókönyv se jó, tehát ha azért ment el, hogy mivel történt egy háttéralkú, vagy pedig esetleg volt valami zsarolás a háttérben, mert azért nem tudom, nem tűntek megrendezettnek azok a könnyek. Az se jó, mert hát tudta, hogy mit csinál, tudta, hogy kiknek dolgozik, tudta, hogy ezzel politikai kockázatot vállal ő, mint személy, tehát azért nem értem, hogy miért most szembesül ezzel, vagy próbálta úgy beállítani ebbe az interjúban, mint hogyha most tudná meg, hogy ő egyébként milyen dolgokat, vagy mivel foglalkozott, és annak nyilván van egy politikai vetülete, meg vitatható az, hogy egyébként mi került ki a részletekről, mi szerintünk azért nagyon sok esetben fontos tájékoztatást nyújtottak ezek az óriás plakátok. Most nem mindegyikre célzok, de azért nagyon sok minden, azért ne menjünk el amellett, hogy azért az fontos volt, szerintem az emberek tudják. Például a migrációs válság tekintetében, hogy mivel állunk szembe, vagy mivel szembesülhetnek. De a másik forgatókönyv pedig az, hogy történt egy háttérre, akkor is próbálja átmenteni magát, vagy a birodalmát az új kormányzat részére, és hát azt sem túl szép. Úgyhogy nyilván van egy nyomozás is, vagy talán kettő is a háttérben. Ki fog derülni az, hogy minden szabályszerűen történt, de ő azt mondta ugye az interjúban, hogy ő minden vizsgálat elé áll, és mindent törvényszerűen látott el az elmúlt időszakban, akkor nincs mitől tartani, és ezért nem értem, hogy miért kellett oda rohanni sírva kontroll szerkesztőségébe, de hát majd biztos megtudjuk a jövőbe. Az tény, hogy ezzel azért tehát ez egy óriási lehetőséget, meg egy birodalmat kapott meg az állam, akinek a vezetője holnaptól Magyar Péter lesz, tehát hogy azért ne felejtsük el ezt a részt, apróságot.
Mekkora birodalmat kap meg az állam, ugye a jelentős értéke igazából meg forgalma ezeknek a cégeknek, ez abból volt ugye, hogy pontosan az állam megrendelt tőlük. Tehát,
ötszörös áron, tegyük hozzá.
Igen, és ez igazából itt a lényeg, igen, a túlárazás, tehát ez az egy másik kérdés, hogy milyen tartalmú üzenetek mentek át ezen a cégcsoporton, és valóban itt felvethetőek abszolút ezek az erkölcsi kérdések, hogy ez milyen hatása volt a magyar emberek lelki hangulatára és a mindennapoknak a megélésére, de ami ez erkölcsi értelemben, de ami jogi értelemben is abszolút szerintem kifogásolható, és bizonyára lesz itt majd egy eljárás.
Van már folyamatban.
Van is már folyamatban ezek a túlárazások, és az, hogy gyakorlatilag egy monopolisztikus helyzetet hoztak létre ezekkel a keret közbeszerzésekkel, és teljesen kizárták a versenyt ebből a szférából. Ezzel egyébként más kommunikációs cégeket és más munkavállalókat, vállalkozókat negatív helyzetbe hozva. Tehát ugye, amit itt előad a Balási úr arról, hogy az az 500 ember, aki ott dolgozik a cégcsoportjában, hogy őket ez milyen negatívan érinteni, és ezért adja be az államnak a cégeket. Hát rendben, csak igazából pont ő és Rogán Antal gyakorlatilag, akik kiötlötték valószínűleg ezt a struktúrát, ők hozták igazából kellemetlen helyzetbe ezeket a munkavállalókat, mert ők dolgoznának egy cégnél, de ez a cég teljes mértékben gyakorlatilag a politikai szelektől függ, és ez nyilván nem egy piaci versenyhelyzet. Aztán ez, amikor borul, akkor ez nagyon sok embert kellemetlenül érint. Hát nem szabadna belemenni ugye ilyen helyzetekbe, de hogyha ott van munka, akkor ott van munka. Tehát az átlag munkavállaló oldaláról úgymond ez egy sajnos olyan dilemma, amire lehet, hogy sokan igent kell, hogy mondjanak. Tehát itt szerintem az erkölcsi felelősség az nem annyira egyértelmű, mint a vezetői szinteken. De akkor visszatérve oda, hogy mégis mi lehetett ez a, ez a média megjelenés az én véleményemben szerintem ez egy manipulációs kísérlet gyakorlatilag arra nézvést, hogy a közvéleményt valamennyire legalábbis, vagy annak egy részét legalább Balási a saját oldalára fordítsa, és a saját narratíváját próbálja megépíteni, ezzel esetleg enyhítve egy potenciális jogi elszámoltatást, vagy
na jó, de hát a következő,
vagy felelősségre
van. A közvélemény megítélése, bocsáss meg csak egy gondolat, a közvélemény megítélése, meg a jogi eljárás, az két külön dolog, tehát az megy egy jogszabályok szerint meghatározott menetrendbe, és az, hogy most a közvélemény mit gondol, az meg teljesen mindegy, és szerintem egyébként se a jobb oldalon, se a bal oldalon nem sikerült ezzel az interjúval túl nagy szimpátiát kiváltani a maga irányába, úgyhogy én azt akkor mindenképp visszafelé sült a bocsáss meg.
Szerintem érdemes lenne arról beszélni, hogy itt elhangzott, hogy ezek a plakátok sok esetben fontos üzeneteket is közvetítettek, amikről jó lenne tájékoztatni, vagy jó volt tájékoztatni a közvéleményt, és szerintem ugye egy csomó ilyen plakát az úgy futott, hogy társadalmi célú hirdetés, és háborús hergelés ment, társadalmi célú hirdetés címszó alatt óriás plakátokon éveken keresztül ebben az országban, meg kormányzati hirdetés, meg mindenféle kapcsán, és én szerintem erről azért érdemes beszélni, hogy egy csomó kérdés van, amiben egyébként lehetett volna, és akár kellett is volna társadalmi célú hirdetéseket csinálni, ugyanis akár mondjuk az, hogy ha már választás volt, hogyan lesz mondjuk a szavazatunkból a választási rendszer segítségével mandátum, és mennyi lesz. Szerintem erről tök fontos lenne társadalmi célú hirdetéseket csinálni, és ebbe érdemes mondjuk közpénzt ölni. Nem létező TISZA programmal, és most már a bíróság is kimondta, hogy nem létező TISZA program alapján nemzeti konzultációt csinálni, és ezt hirdetni, az egyáltalán nem ez. Tűmondatokban meg smiley kampánya a politikai üzeneteket közvetíteni, az egyáltalán nem ez. És ez egy annyira vakvágány volt, és annyi kárt okozott a magyar társadalomban, mi már egyébként kétszer népszavazást is beadtunk azzal kapcsolatban, hogy mi lenne, hogyha legalább azt korlátoznánk, hogy olyan politikai hirdetésekkel ne lehessen operálni, amik egyébként gyermekek lelki fejlődésére, mentális egészségére káros hatással lehetnek, mert ezeket kiraktak, óvodák mellett kirakják, a rádióban mondja Orbán Viktor ilyen mély, karcos hangon, hogy háború van, és így kérdezi a gyerek így a kocsiban, hogy úristen, háború van, apát elviszik katonának. Tehát, hogy én ez szerintem beláthatatlan károkat okozott a magyar társadalomban.
Igen, az információ jelleg az kevésbé volt jelen, bocsáss meg,
ezzel vélet gondolom. Csak annyit akartam ez a háborús dologhoz hozzáfűzni, hogy ezt nem Orbán Viktor mondja, hanem egyébként európai vezetők beszéltek arról, hogy háborúban áll az Európai Unió. Tehát, hogy lehet itt arról beszélni,
olyan
hogy egyébként a magyar kormányfő tematizálta a háborút, de egyébként Nyugat-Európában ez folyamatosan téma, és az egyébként, és erről Bencével beszéltünk egy másik helyet pont, de azt szerintem megfelelőtlenség, amit a másik oldal csinált, hogy azt mondja, úgy csinálunk, mintha ez nem létezne, és ez egy nem létező veszély lenne, hogy egyébként Európa belesodródik egy háborús konfliktusba. Erről lehet, hogy voltak ebben túlzások és túlkapások, de ez egy fontos téma, és ha megnézed egyébként a nyugat-európai sajtót, ez napi téma. Sorkatonaságot vezettek be Németországba, Horvátországba az elmúlt időszakban, tehát téma van ebben, folyamatosan háborús befektetések vannak.
Csak amik itt történtek, azok nem túlkapások voltak, hanem a túlkapásra volt felépítve az egész kommunikáció, amit most már a fideszesek maguk mondanak, tehát Király Nóra, Ferenc Orsolya, de most már Navracsics Tibor, most már kiderül, hogy egyébként senki nem értett egyet ezzel a Fideszben, de mindenki csinálta éveken keresztül.
Jó, hát ez figyelj, ez minden egyes ilyen politikai kampányban a kampányüzenetek leegyszerűsített üzeneteket tartalmaznak. Másik oldalról is milyen üzenetek voltak? Mindenki korrupt, a Fidesz mindent ellopott. Csak most mondtam két olyan szlogent, amit folyamatosan kellett hallgatni az egész kampány során. Ezek ugyanúgy eltúlzottak.
De az a társadalom egészében nem okozott félelemérzetet, azért ebben szerintem jelentős különbség van.
Nyilván.
Meg a pártkampány, meg a kormányzati úgynevezett társadalmi célú kampány az nem ugyanaz elméletileg.
Amit április 12-én láttunk, az alapján sajnos a Tisza párt üzenetei mentek hát jobban, hiszen 930 ezer szavazattal többet kapott a Tisza. Bence, a felvetésedre reagálnék még röviden a túlározás vágyára kérdésére, hogy a Révész Máriusz leköszönő államtitkár is mondta, hogy ő felvetett ilyen problémákat a felügyelő minisztereinek és feteszedésekkel kapcsolatban. Én szeretném megvárni a jogi eljárás végét. Tehát lássunk tisztán, hogy történt-e ilyen, és hogyha történt ilyen, akkor legyen meg a kellő szankciója.
Oké, erre most itt nem lesz idő az adás keretein belül. Elmegyünk egy rövid reklámszünetre, van még két témánk, ezzel jövünk vissza. Itt is vagyunk, folytatjuk a Csatpont 2-t vendégeimmel, egy másik témába fogunk belevágni. Orbán Viktor szűk körben, de elismerte, hogy a Fidesz név elhasználódott. Úgy is mondhatnám talán némi iróniával, hogy a Fidesz mint olyan szögre kerül, szóval tényleg lesz belőle fadísz. Nézzünk egy bejátszót.
A Magyar Hang több forrásra hivatkozva arról ír, hogy nem hagyományos párt szerkezeti keretek között, hanem első lépésként úgynevezett polgári szalonok létrehozásával indítanák el a Fidesz megújítását a vesztes választás után. Ezek az informális fórumok az ország különböző pontjain jönnének létre. Céljuk az lenne, hogy helyben továbbra is hiteles, a Fideszhez kötődő szereplők segítségével vonjanak be értelmiségieket, véleményformálókat, valamint új irányokat keressenek egy jövőbeli, a jelenlegi pártformán túlmutató politikai formáció számára. Orbán Viktor zárt körben arról beszélt, hogy a Fidesz mint politikai márka annyira elhasználódott és megkopott, hogy ezen a néven már nem lenne esély újabb sikeres szereplésre. Sőt, a távozó kormányfő azt is mérlegeli, hogy a sikeres újrakezdést már saját személye is akadályozhatja. Ezért nem zárja ki, hogy az említett gondolkodási időszak végén politikai értelemben háttérbe vonul.
Ki az én fülemet megütötte, a hiteles, a polgári és a szalon szavak találkozása. Emese arcán is láttam, akkor gyorsan le is csapnék erre. Vagy neked nem ez volt, ami így a leginkább kitűnt?
Én szerintem egyszerűen a hitelességben van már egy akkora deficit, hogy nem tudom, hogy ez behozható-e. Hát hál' Istennek nem az én feladatom, hogy ezen gondolkodjak. De egészen egyszerűen, ugye itt el volt adva éveken keresztül, hogy keresztény-konzervatív. Az előbb beszéltünk a Balási ügyről, ahol tényleg hatszoros túlárazásokról beszélünk, ahol most már kiderült, hogy az államtitkárok, meg egyébként a miniszterek, maga a miniszterelnökséget vezető miniszter sem tudott mit kezdeni ezzel a borzalmas szituációval. Arról nem beszélve, hogy rengeteg olyan botrány látott napvilágot, nyilván a legismertebb a kegyelmi botrány, de több olyan volt, ami azt gondolom, hogy a Fidesz öndefiníciójának a magját sértette, és arra mutatott rá, hogy mennyire abszurd ez a helyzet, hogy itt azt halljuk, hogy keresztény-konzervatív, hogy jobboldali, hogy büszke. Ugye a kereszténységről azért mégse ez jut eszünkbe, nem a Lamborghini, a Ferrari, a Tihanyi villa, a pedofil segítőknek a kegyelme, a túlárazott beszerzés, nem ezekkel
általánosítasz. Tehát pontosan azt csinál, amit az előbb számon kértél,
de hitelességről beszéltünk, és én konkrét ügyeket hoztam, és nem azt mondtam, hogy csak ez volt a 17 éves kormányzás alatt, hanem elkezdtem konkrét ügyeket hozni, amikből én azt mondtam, hogy szerintem ezek az ügyek a magjánál sértik a Fidesznek a hitelességét és a polgári keresztény öntudatát. De egyébként csak, hogy egy sokkal földhöz ragadtabb ilyen konkrétat hozzak. Én ugye Pécset élek, és ott született a kislányom, a pécsi szülészeten, és a pécsi szülészeten van egy ilyen, hogyha bemész, akkor van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen ekkora tábla körülbelül, ahol az van, hogy amire az van ráírva, hogy Hoppál Péter államtitkár úr 1,1 millió forintot adományozott a pécsi szülészeti klinikának, és hogy hálásak érte, és ahol egy 1,2 vagy 1,1 millió forintos adományról egy ekkora táblát kell kirakni a kórházban, az egy kétharmados kormányzásnak a szégyene, hogyha ennyire alulfinanszírozott valami, hogy arról ekkora emléktáblát kell avatni, ami lehet, hogyha Balázsi Gyuláék csinálták az emléktáblát, akkor 1 millió forint volt maga az emléktábla eleve. De ez, tehát egy képviselőnek nem az a feladata, hogy ő azt a feelinget keltse, amikor te oda bemész, hogy itt a földes úr adományoz a kórháznak, hanem a képviselőnek az a feladata, hogy úgy legyen finanszírozva egy kórház, hogy mondjuk ott, hogyha te kijössz a szülészetről, frissen szülve, akkor a váróban ne a világ legkeményebb székein kelljen ülnöd, ne legyen a CTG váróban 40 fok nyáron, hogyha lehet, mert 38 meg 47-es terhes nők járnak oda, és lehetne sorolni ezeket a problémákat. Tehát, hogy ez nagyon rossz üzeneteket közvetítenek ezek, és mondjuk pont például egy keresztényi hozzáállás az ennek az ellentéte kell, hogy legyen, és egy képviselő feladata is ezeknek az ellentéte kellene, hogy legyen.
Honnan reagálj, kérlek?
Nem hiszem, hogy egy ilyen tábla az elmúlt 16 év legnagyobb problémája, de hogyha egyébként a bejátszónak hitelt adhatunk, és az ott történteknek, mert ugye nem tudhatjuk, ez pontosan megtörtént-e, vagy így történt-e Orbán Viktornak ez a speech-e, de hogyha ezt mondta, akkor én abban tudok kreditet adni. Tehát nagyon nagy újragondolás szerintem egy teljes sorcsere például szükséges lesz, és nem csak az új arcok tekintetében, hanem új gondolatok, régi új gondolatok előhozatal, ugye Navracsics Tibor a Mandinernek adott interjújában a polgári értékrendnek az újbóli felkarolásának a fontosságáról beszélt, a 90-es évek második felében, 2000-es évek elején a Fidesz meghatározó fontos értékekhez való visszatalálásról beszélt, és valóban az felvethető, hogy ha Orbán Viktor a Jaroszláv Kaczynszkihez hasonló, tehát a korábbi klasszikus jobboldali lengyel kormánypártnak a legendás vezetője, aki háttérbe vonulva segítette egyfajta ilyen hátsó szellemi vezetőként a közösségét, hasonlóképpen Orbán Viktor is tud majd szerintem ez ügyben segíteni a jobboldali közösségnek, és hát közösségépítés. Tehát az, hogy ország szerte egy olyan mozgalmi alapú, hogy tetszik, alulról szerveződő közösségépítés történjen meg, ami megerősíti azt az értékrendet, ami egyébként mondtam az előző rész végén, hogy 930 ezerrel több szavazatot kapott a Tisza párt, de nem semmisült meg a Fidesz szavazótábor, ha úgy tetszik, 2,4 millió ember szavazott erre a politikai erőre, úgyhogy azt gondolom, hogy van mire építeni, és ezt nem lenne szabad veszni, hagyni.
Nincs egy kicsit olyan érzésetek, bocsánat, hogy mondjuk akárcsak egy névcserére, ha gondolok, de ezeknek a gondolatok mentén csak, hogy földhöz ragadtabb példát hozzak, lehet, hogy az én szentimentális lelkemnek ez jut eszébe, de hogy hát egy szerelmi csalódás után kimegyek külföldre, és azt gondolom, hogy ha visszajövök, akkor minden rendben lesz, vagy bármi másnál vonatkoztathatnánk itt, tehát hogy attól, mert még egy kicsit odébb megyek, a probléma az megmarad, és hogy itt nagyon eleven mély változásokra van szükség ahhoz, hogy egy csettintéshez nem fog.
Bocsánat, csak egy fél mondat, ezért beszéltem teljes sorcserélő, és itt arculati, értékrendi és személyi sorcsere is szükséges lesz szerintem.
Orbán Viktor esetében is?
Ezt majd kideríti a Fidesz közössége, én még mindig egy elemző pozícióban vagyok.
Én azt gondolom egyébként, hogy Orbán Viktor kellően okos ember ahhoz, hogy tudja, hogy mi az, ami szolgálja a jobb oldal jövőjét. Tehát, hogy most nyilván egy vesztes pozícióban van a jobb oldal, jó oldalunk, és de ennek ellenére azért négyszer egymás után sikerült kétharmadot elérni Orbán Viktor, és én azt gondolom, hogy egyébként ez a 2,5 milliós tábornak egy jelentős része Orbán Viktor személyére szavazott. Nyilván vannak azok a botrányok, meg problémák, amikről te is beszéltél, de ez nem a teljes jobboldali, vagy fideszesnek sem mondanám, a teljes fideszes közösségnek az ügye. Ezek egyes kiemelt példák, amik jól átmentek sajnos a kampány során, és az emberek általánosságot láttak ebben az egészben. Én azt gondolom, hogy vannak olyan értékek viszont másik oldalról, akár itt a rezsicsökkentés, akár a migrációs politika, akár a családtámogatási modellje a Fidesz kormányzatnak, amit érdemes megvédeni, és érdemes büszke lenni rá. Most nem úgy tűnik, hogy ez menő, de érdemes egyébként erre építve megújítani a Fidesznek a helyi szervezeteit, a helyi vezetését, és kitalálni azt, hogy egyébként ezzel a névvel vagy egy másikkal, Orbán Viktor mellett, vagy mögöttünk Orbán Viktorral megújuljon a jobboldali közösség.
És a megújuláshoz csak hozzátéve, a MS az általad említett politikus egyike volt azon kevés fideszes politikusoknak, aki a választás után bejelentette, hogy visszavonul a közéletből, nem tülekedett parlamenti pozícióért, és egyébként a pécsi Fidesz elnökségéről is lemondott, tehát ő, mondjuk Navracsics Tiborhoz hasonlóan vállalta azt, hogy akkor a választókerületében alul maradva, akkor ő távozik a politikából, tehát hogy az ilyen személyi konzekvenciák is szerintem lényegesek, és mindenki vonja le a következtetéseket a saját olvasatában, és a közösség olvasatában is nekem van a következtetéseket. Szerintem nagyon komoly problémák vezettek ehhez a vereséghez, és majd fogunk beszélni az NK botrányról is. Hát azt gondolom, hogy ez a jelenség szintén egy oka ennek, ugyanakkor nem szabad a fürdővízzel a gyereket kimenteni, és azok az értékek, vagy inkább azt mondom, hogy a megvalósult intézkedések és az azok mögötti értékek, amikről Hunor is beszélt, azok fontos vívmányok, szerintem még ma is társadalmi többséget élveznek, mi sem mutatja jobban, hogy ezekre a rendszerekre építeni akar majd Magyar Péter és a kormányában, nem akarja kidobni. Tehát azt gondolom, hogy ezt lehet képviselni a továbbiakban.
Egy fél mondat itt csak, hogy itt ugye mondtad az általánosítást, meg hogy nem csak ezek történtek, és ez igaz, hogy nem csak ezek történtek, csak szerintetek az egy teljesen alaptalan feeling, amikor az emberek jelentős része azt érzi, hogy igaz, hogy nem csak ezek történtek, de az meg nem igaz, én azt gondolom, hogy ezek nem érintik a közösség egészét, hanem ezek csak individuális, kiragadott példák, amik egy-egy személyt vagy egy-egy szűkebb
csoportot
hanem egészen egyszerűen egyrészt a megítélését, másrészt az emberek jelentős részének most már az a megélése, meg a feelingje, és ez ugye tükröződött a választásokon is, amikor szavaztak, hogy rendszer szintű a probléma. Tehát, hogy ugye ez egy idézet egyébként, nyilván ti is ismeritek, hogy amit mások korrupciónak hívnak, az a rendszer lényege számunkra.
Ez nem teljesen így volt ez a mondat.
Oké, csak hogy ez elkezdett szerintem egy általános társadalmi megélés lenni, és nyilván a gazdasági válság meg pörgette ezt, mert egyre nagyobb lett a kontraszt az országban, tehát hogy nem lehet függetleníteni a kettőt egymástól, egyértelmű. Én csak azt akarom mondani, hogy szerintem itt ezen lenne érdemes elgondolkodni, hogy mi van, hogyha ezek nem individuális példák, hanem ez lényegében maga volt a rendszer, és ezt átszőtte, és nem lehet azt elhinni, meg már az emberek sem hiszik el, hogy hát ezek megtörténtek, de XY nem tudott róla, ez csak így átcsúszott, ez véletlen volt, tehát ez szerintem
azért
nem
volt ez a feeling, már. Szerintem, mert a másik oldal nagyon ügyesen épített ezekre a kiragadott példákra. Itt volt ez a kegyelmi, hogy bocsássak, hogy elteszem egy perc, és befejezem, csak ennyi, itt volt ez a kegyelmi, úgy ráépítették ezt az egész szőlőutcás történetet, aminek kiderült, hogy a felese volt igaz, de nyilván mindenki a kegyelmi ügyre asszociált ebből az egészből. Ezért is kellett reggeltől estig nyomni. Kiderült, hogy ugye ez az egész Zsolti bácsi is történt, és valószínűleg nem igaz, de nyilván mindenki a kegyelmi ügyre asszociált belőle, és az egész Fideszt megbélyegezte.
De az, hogy alulfinanszírozott a gyermekvédelmi rendszer, és brutális bántalmazási esetek tusolódnak el benne, az igaz azért.
Értem, csak ez valószínűleg 20 éve is sajnos voltak ilyen esetek, vagy 30 éve is voltak ilyen esetek, csak most egy ellenzéki kampány témává tudták ezt tenni.
Bence, szállj meg, kicsit kíváncsi vagyok a te véleményed.
Igen. Itt arról beszélgettetek előbb, hogy a Fidesznek a közössége maga, illetve a közvélemény felé a látszat hogyan alakult, és ezek az ügyek hogyan alakították ezt a percepciót. Ez egy érdekes felvetés, és ez kicsit, hogyha történelmi perspektívából megvizsgáljuk, akkor a Fidesznek a közösségéről először mit tudunk elmondani. És szerintem itt azt kell elmondani, hogy ugye azok a polgári körök, amik annól 2002-es vereség után kialakult a Fidesz vonzás körzetében, ezek megszűntek időközben. Tehát azt kell itt látni azért, hogy 2010 után, de már a megelőző években is a Fidesz szerintem egy nem demokratikus projekté vált gyakorlatilag, a saját belső demokratikus önrendelkezési folyamatait, döntési folyamatait, a saját közösségét, ami egy nagy értéke volt gyakorlatilag, ezt engedte elsorvasztani, sőt szerintem aktívan részt is vállalt ebben a politika igazából, hogy ez az alulról szerveződés, ez bizony limitálva legyen majd a pártnak a működésében, és ezt szeretnénk most újraépíteni. Szerintem ez így nem fog tudni működni, pont azért, mert egyszerűen a Fidesz működési elve az ezzel a fajta törekvéssel, az alulról szerveződéssel ellentétes volt az előző néhány vagy másfél évtizedbe, fogalmazzunk így. És a másik szempontból akkor, hogy a külső közvélemény irányába ezek az ügyek hogyan hatottak, vagy ugye az, hogy Balázsin keresztül milyen témákat kommunikált a kormányzat, szerintem ez is egy nagyon súlyos problémája lett a Fidesznek, mert valóban azt érezhettük, hogy tényleg elveszett a legitimációja nagyon sok kérdésben a Fidesznek. Vegyük azt az egy témát, amiben szerintem egy elég jelentős nemzeti konzenzus van, és nem foglalkozott ezzel a Fidesz, ez a környezetvédelem, vagy mondjuk az asszályhelyzet, a vízmegtartásnak a témája. Pont ezzel a tudatosítással, kormányzati információ áramlással nagyon sokat lehetett volna tenni szerintem ez ügyben. Nyilván arról nem beszélve, hogy milyen infrastruktúrális projekteket és milyen környezetvédelmi törekvéseket kellett volna megtenni itt a megelőző években. Az, hogy egy konzervatívnak gondolt politikai erő ezzel egyáltalán nem foglalkozik, ez szerintem nagyon alapjában megy szembe akár a fideszes támogatóknak is a véleményével, akár ennek az ideológiai megközelítéssel is. Tehát az, hogy konzerválni, megőrizni, ez igazából még nyelvileg is ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szó. Ha ezzel nem foglalkozik egy elvileg konzervatív politikai erő, akkor mivel?
Valid, amit mondasz a kirakat szempontjából, mert én tudom, hogy ennek a politikai közösségnek egyes tagjai, politikusai, szakértői nagymértékben foglalkoztak ezzel tényleg a víz megtartása, a vízpótlással, a szájhelyzet, amit említettél, a szárazság, vagy az árvízhelyzet kapcsán a védelem, tehát nagyon sok
volt
környezetvédelmi
zöld stratégiai
kérdéssel foglalkoztak, de nem volt kint valóban annyira kirakatban, amennyire kellett volna és lehetett volna, és valóban hát mi sem nagyobb konzervatív keresztény érték, mint a teremtett világ védelme, amit tulajdonképpen egybeesik a környezetvédelemmel. Tehát én a hangsúlyok kérdésében látom a problémát, és abban meg egyetértünk, hogy ez nem volt.
És egyébként egyetértek veled abban, hogy nyilván a helyi szervezetek, meg a helyi ez a polgári körös alulról építkezés elsorvadt az elmúlt időszakban, vagy kevésbé kapott hangsúlyt, de azért azt se felejtsd el, hogy ugye kormányunk volt ez az erő. Tehát nyilván azért abban az esetben az egy teljesen más szituáció, mint amikor ugye ellenzékből kellett újjáépíteni egy közösséget, és ami vélhetően most újra következni fog, de kormányozni kellett, és meg kell oldani olyan problémákat a miniszterelnöknek, meg a körülötte lévő stábnak, amik semmiből jövő migrációs válság.
Migráció, Covid-válság, háború, azért háború, történtek tehát, hogy krízisek korsza.
Rezsiválság, csak egy néhányat, hogy felsoroljak. Tehát nyilván kevesebb hangsúly került emiatt a helyi pártszervezeteknek, meg a helyi szervezeteknek az építésére.
Szívesen kiemeltétek az előbb, míg a családtámogatási rendszert én a magam részéről akár be az irányba is elmennék, de ezzel a témával már nem készültünk, viszont van egy harmadik, amivel igen. Úgyhogy erről is megnézzünk egy rövid videót, ugye miről is van szó pontosan. Egy belsős információ eredményeképpen látott napvilágot az a tény, hogy a kulturális támogatások hogyan és milyen módon találtak gazdára. Megnézzük a részleteket, és ezzel folytatjuk.
Megszólalt a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő dolgozója, akinek köszönhetően Molnár Áron kirobbanthatta április 24-én az NKA támogatások körüli botrányt. Pap Gergely április 14-én a választások után kereste fel Molnár Áront azzal, hogy tudomása van egy olyan 10 milliárdos keret kiosztásáról, amelyről nem tud a nyilvánosság, sőt, sokan az NKA-n belül sem. A belső szabályzatnak megfelelően nem fordulhatott volna a nyilvánossághoz. Ám mivel úgy érezte, hogy a főigazgató is érintett, akihez egyébként a szervezeten belül került volna a panasz, inkább Molnárt kereste fel. Pap Gergely szerint Hankó Balázs utasítására hallgattak az NKA támogatásokról, és eddig 25 önkéntes visszafizetés érkezett a botrány kirobbanása óta. Azaz körülbelül 390 millió forint közpénzt sikerült visszaszerezni. A botrány akkor robbant ki, amikor kiderült, hogy a Nemzeti Kulturális Alap alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő 17 milliárd forintot osztott ki 2025-ben a nyilvánosság kizárásával. Az ezzel kapcsolatos adatok nem kerültek nyilvánosságra sem az NKA, sem az NKTK honlapján, holott ez törvényi előírás.
Időközben Bence lelkeszem előtt megjelent az, amikor otthon ül az ember, aki megkapta a támogatást, és szembesül ezekkel a tényekkel, és gyorsan megnyomja a visszautalni gombot. Ugye nem tudtál róla, vagy meglepetésként? Itt tartunk most, és ki tudja még mennyi érkezik, tehát egy nettó beismerésről van szó, hogyha jól értem.
Igen, ráébrednek ezek az emberek, hogy gyakorlatilag ezt persze lehet okoskodásnak gondolni az elején, de való értelemben ez, ha az utcán beszélget az ember, ezt úgy hívják, hogy lopás igazából. És nyilván menjenek végbe az eljárások, nem nekünk kell itt döntést hozni, persze tegyük meg ezeket a kitételeket, így van, de közvélemény azért gondolhatja ezt. És igazából egy picit igen, mosolyogtam, meg nevettem ezen a helyzeten, de majdnem, hogy örömömben, tehát, hogy így kéne hozzáállni a közpénzekhez egyébként. Tehát, hogy nem létezhet igazából az a szenárió, hogy mi itt öten eldöntjük, hogy akkor én elmegyek ebédért, és adtok nekem, mit tudom én, 5000 forintot mondjuk itt Budapesten, az elég talán egy ebédre, hogy én megvegyem nektek az ebédet, és aztán visszaállítok két adag étellel, de a pénzt azt elköltöttem. Tehát ez nem tud működni hagyományos emberi közösségekben gyakorlatilag, akkor miért engednénk meg ezt az ország szintjén, a nagy szinten gyakorlatilag. Csak ugye az itt a probléma, hogy ez annyira távol van ez a szint, akár az NKA a pénzek elbírálása az átlag emberektől, az átlag emberek mindennapjaitól, hogy nehéz felfogni, megfogni, megragadni ezeket a történeteket, de most, hogy változik a politikai közvélemény, és jönnek ezek a fajta beszámolók, így talán jobban meg tudjuk azt érteni, hogy mekkora problémákkal néztünk itt szembe, és mekkora értéket teremthet az, hogyha meg tudunk ezekből tisztulni egyébként, és hasznosan tudjuk felhasználni ezeket a pénzeket, és persze a kultúrában vannak ízlés jellegű dolgok, de az, hogy nem létező cégeknek, vagy éppen csak létrehozott cégeknek adunk több száz millió forintokat, ezt mindannyian tudjuk, hogy ez nem védhető gyakorlatilag.
Hunorék?
Hát valóban nehezen védhető az egész, de ahogy mondtad is te, tehát azt hiszem, hogy két eljárás is, vagy nyomozás van folyamatban, és aztán ki fog derülni, hogy pontosan hogyan zajlott ennek a pénznek az elköltése, mennyire volt szabályszerű, jogszerű. De azért attól is óva intenék mindenkit, amit itt az elmúlt időszakban lehetett olvasni a baloldali sajtóba, hogy itt az csak a jobboldali művészek kaptak pénzeket, mert egyébként ebből az NKA-s forrásból jutott, vagy részt vett egy olyan fesztiválon, Molnár Áron is, amit egyébként NKS forrás finanszírozott, számos filmjét, amiben főszereplő volt, finanszírozta az állam, és most mégis úgy állítja be ő maga is, hogy itt csak
arányok.
Csak jobboldali művészeket támogattak, de tudnék még nagyon sok mindenkit felsorolni, Geszti Pétertől, Bródi Jánosig, akik egyébként kaptak NKS támogatásokat. Persze ez nem mentesít az alól a felelősség alól, amit szembe kell nézni a mostani botrány kapcsán.
Ugye az is kérdés, de... hogy kaptak NKS támogatást, hogy ebből kaptak-e, történt-e teljesítés, akkor a körülmények és a feltételrendszer, hogy olyan e-mail címre kellett pályázatot küldeni, mi nem volt nyilvános.
Ne állítsuk be azt, Majka, ne állítsa be azt, hogy itt azt én csak a tehetségtelen jobboldali művészek, mert inkább ilyen posztok voltak, kaptak ebből támogatást, mikor az ő, nem tudom, 7 vagy 8 klipjét is fizett, vagy támogatta az NK például.
Ebből a 17 milliárd?
Nem ebből, de az elmúlt években.
Csak azért a kettő között.
Nyilvánvaló, ezt a két dolgot ketté kell választani, és az előbb azt is mondtam, hogy folyjanak le az eljárások, és derüljön ki az igazság.
Nem is.
Szerintem itt ez egy fontos szál, amit felvetettél, hogy a közpénzekhez való viszonyulás. Mert itt ugye a bejátszóban is látszódott, ahogy Hankó Balázs az Egyenes beszédben ül, és ott ő azt próbálta bizonygatni, hogy hát minden törvényes volt. És szerintem tök jó lenne rászokni, hogy amikor közpénzeket kezelünk, akkor az, hogy minden törvényes, az egy dolog, főleg, hogyha kétharmados felhatalmazása van valakinek, és lényegében bármit törvényessé tud tenni egy pár nap alatt egy ilyen éjszaka benyújtott ilyen egyéni képviselői javaslattal. Jó. Láttunk cifra dolgokat az elmúlt időszakban. És szerintem be kéne hozni azt, hogy nem csak törvényesnek, hanem etikusnak és transzparensnek is kell lennie a közpénzek felhasználásának. Számomra, amikor mondjuk arról beszélünk, hogy legyen egy rendszerváltás, akkor például egy ilyen rendszer szintű szemléletváltoztatásra lenne szükség. És ha már az előbb beszéltünk arról is, ugye, hogy a társadalmi célú kampányok, hogy mi mindenre lehetett volna mondjuk ilyen hirdetési pénzeket fordítani, ami jogos lett volna, hogy akkor azt nem egy párt, hanem egy állam hirdeti, az állam hirdeti, és a kormány hirdeti, akkor például az, hogy tudatosítsuk a magyar emberekben, hogy kötődjenek jobban ezekhez a dolgokhoz, mert hogy a közpénz az egyébként a mi pénzünk, mindannyiunk pénze, akkor lehet, hogy egy kicsit így lehetne ezt a fajta társadalmi tudatosságot is élesíteni. És én tökre megértem, hogy ez egy kormányzatnak, hogy mondjam, nehéz ezt felvállalni, mert nyilván az azt jelenti, hogy a saját társadalma lesz, az a saját szavazói lesznek azok, akik majd ezt jobban akarják ellenőrizni. De hogyha egy polgári Magyarországot tűzünk ki célul, ami 200 éves álma ennek az országnak, akkor igenis ebbe az irányba kellene elindulni.
Sokszor esett a támogatások miértjéről, mikéntjéről, kifizetés jellegéről, eljárások indulásáról, de nekem hatalmas szívfájdalmam, hogy ebből a 17 milliárdos támogatási tortából nagy szeretet hasított ki magának a kultúrgagyi. A probléma Csák Jánosnál kezdődött, aki volt szíves a minisztérium alatt fejmérző kulturális és innovációs államtitkárát is elküldeni, majd pedig a szakma által is elismert Nemzeti Múzeum főigazgatóját egy mondva csinált LMBTQ botránnyal szintén meneszteni, majd pedig neki akart menni az operaház vezetőjének is, és hála az égnek a több tételes pályázati körökön túl nem sikerült meneszteni az Operaház szerintem kiváló főigazgatóját, és még egyébként a Zeneakadémia rektori pályázatába is belenyúlt, aztán történt, ami történt. Ez egy olyan dicsérő miniszterség volt, ami 2024. június 9-ének a önkormányzati és európai parlamenti választásnak a másnapján egy lemondást eredményezett, tehát azt gondolom, hogy nem is kell erre nagyobb jel. És aztán ami történt, az már következmény, tehát utána jött Hankó Balázs, akiről a méltányosság egyében meg kell jegyeznem, hogy mindenhonnan azt hallom, hogy a felsőoktatás területéhez kiválóan értett és állt hozzá miniszterként, és a gyógyszerészezést sem tartom méltányosnak egyébként vele szemben, ugyanakkor a kultúrához nem értett. És ennek köszönhető az, hogy most azt láthatjuk, hogy 500 millió forint ment ki Mága Zoltán fotósának néhány nappal korábban alakult cégének, vagy éppen 101 millió forint ment ki Fási Zsürikének a filmkészítésére. Tehát ez egy olyan kultúrgagy, ami alapján ugye láthatjuk azt, hogy Cseh Tamástól eljutott Kisgrofóig a Fidesz, hogy eljutott Makovec Imrétől Dzsáberig a Fidesz, és ez szerintem egy komoly probléma, mert voltak olyan politikusok a 2010-es évek közepén a Fidesz környékén, akik a minőségi kultúrához való minél nagyobb társadalmi hozzáférést tűzték ki céljukként, és ehelyett most látjuk azt, ami van, és ez problémás.
Akkor egy rövid záró kérdést engedjetek meg, és aztán sajnos lassan a műsoridő végére érünk, hogy szerintetek ezután a botrány után a kulturális élet képes megtisztulni, megújulni? Mert hogy az országnak egyébként és a kultúrának és a művészeteknek nagy szüksége lenne rá.
Hát reméljük. Igazából szerintem depolitizálni kell a kultúrát. Tehát nyilván minden ideológiának ezt így lehet mondani, van kvázi kulturális kánonja, én azt gondolom. Érdekes mondjuk ez a kánon, mert én is azt gondolom, hogy azért a polgári kánonba inkább tartozik Márai, mint mondjuk Győzike meg Dzsaber, de ezt mindenki eldönti saját ízlésének megfelelően, vagy jobb lenne, hogyha Márai tartozna oda, de hát nyilván ez tényleg ízléskérdés is valamilyen szinten, ami szerintem a legfontosabb, az tényleg, hogy ne az legyen, hogy a kulturális alapot azt mindig úgy kell vizsgálni, hogy hány jobboldali, meg hány nem jobboldali, hány liberális, hány baloldali, hány nem tudom micsoda kapott, hanem olyan művészek kaptak-e, akik egyébként utána tényleg kulturális tevékenységet, tehát hogy azt egyáltalán kultúrának lehessen nevezni, most bocs, és tényleg ne egy ilyen kultúrgagyinak vagy bulvárnak, amit legyártanak.
Na, ezzel a gondolattal kell, hogy zárjuk, ne haragudjatok, de ígérem, hogyha bármikor máskor van kedvetek, akkor még erre reagálhattok, de meg tudjátok tenni más fórumon is természetesen, ami azért el fog jutni a közönségünkhöz. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok ma. Most is, mint mindig, élmény volt benneteket hallgatni. Remélem a nézőink is így érezték magukat. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, ez most a búcsú ideje. Szép estét, viszontlátásra!